És nekem volt egy ilyen személyes ilyen célom, feladatom, úgy éreztem, hogy ez meg kell tennem. És ezért csináltam meg a bisztrót, hogy igazából először egy pozíciót, egy minőséget, egy brandet építsünk, hogy az ember megismerjek még a minőségről, és szépen lassan, akkor lefelé menet, elkezdünk akkor egy mainstream-ebb, egy populárisabb gyors étterem láncot építeni. Erre szeretnénk szentelni a következő szerintem 2-3 évet, hogy megreformáljuk valamilyen szinten a kínai gyors büféket, és mi meg akarjuk tartani ezt az olcsóságot, szóval mi azon a pozíciót nem akarunk változtatni, hogy minél több emberhez el tudjon jutni, de viszont az étel minőségen jóval felemelni, meg az autentikusságán, hogy jóval hasonlítson a kultúrához, amit esznek.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
Mielőtt pedig bemutatnánk a mai vendégünket, gyorsan, ismételten arra kérnénk mindenkit, hogy regisztráljon a 24.hu-n. Ennek a részletei megtekinthetők, és az indoklás is megtekinthető lesz majd ebben a keretcikben, ami a beszélgetéshez készült. Mai vendégünk pedig Lou Boyin, a 101 Bistro társ alapító társ tulajdonosa.
Igen, sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Nyilván, akik járatosak valamennyire a budapesti éttermi világban, azok tudják, hogy már több 101 étteremről is beszélhetünk, de először maradjunk annál, hogy a 101 Bistro az első éttermetek, amelyik a Szél-Kármán téren elindult, ott a tajvani konyhával határoztátok meg, hogy ti abban a stílusban főztök elsősorban. És a kérdés az, hogy a tajvani konyha az mennyire tipikus kínai gasztronómiai világot jelent?
Hát a tajvani konyha alapvetően nagyon sok oldalú, sokkal több, sok oldalú, mint a kínai, mivel nagyon a történelemből adódóan volt nagyon sok, volt sokáig portugál megszállás, nagyon sok japán influence kaptak, de alapvetően egy kínai gyökereken alapuló gasztronómia, és vegyítve egy kis portugál, amerikai és japánnal. Szóval mi azért választottunk annó Tájvánt, mert mi úgy gondoltuk, hogy ebben sokkal nagyobb szabadságunk van, és az európaiak valószínűleg jobban is fogják szeretni. És mi magunkat jobban, hogy mondjam, jobban ez a új hullámos japán vonal, ez a koktélozós, fiatalos, kistányeros verzió, ez nekünk is sokkal közelebb állt hozzánk, mint a tradicionális kínai autentikus ételek, és ezért választottuk a tájvani koncepció.
Neked személyesen mennyi között van Tajvanhoz?
Hát én nekem személyesen alapvetően semmennyi. Szóval én Kínából jöttem, a Tianjin városból, szóval az Észak-Kínában van, és alapvetően semmi tájvani gyökerem nincsen.
Az, hogy ugye sokszor felmerül ilyen távolabbi konyháknál, hogy mennyire autentikus valami, de most is azt mondod, hogy szerinted az európai közönség az nyitottabban fogad mondjuk valamit, tehát nyilván azt is számba kell venni, vagy hát elsősorban azt kell számba venni, hogy hol az, ahol megnyitsz egy helyet, és ott az ottani közönség azt hogy fogadja, vagy mennyire nyitott rá. Te hogy gondolkodsz erről, vagy ti hogy gondolkodtok, mint csapat erről az autentikusság kérdéséről, tehát mennyire számít ez egyáltalán, hogy autentikus konyhát visz-e egy hely, és ezt hogyan kell hozzáhangolni a közönség eleve meglévő elvárásaihoz?
Hát nagyon, nagyon érdekes a téma, mert mi nagyon sokat foglalkozunk ezzel a szóval, hogy autentikus. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szubjektív és komplikált szó, és mi is igyekszünk nagyon definiálni, meg autentikusnak lenni a mi szubjektív szempontunkból, és mi azt definiáltuk meg, hogy a számunkra az autentikusság az igazából azt jelenti, hogy a kultúra ismerete. Szóval mi igazából az ételeink, amikor ki akarunk találni egy ételt, vagy esetleg nyitunk egy éttermet, akkor mi nagyon beleásunk magunkat a kultúrába. Szóval megnézzük a történelmet, megnézzük a szokásokat, megnézzük, hogy az alapanyagokat, hogy miért alakult ki, hogy ezeket esznek az emberek, miért alakultak ki a szokások az emberekben. Szóval mi erről az oldalról indulunk el. Szóval mi alapvetően nem is az ételt választjuk ki először, hanem inkább, hogy egy ilyen szokás stílust, vagy egy kultúrai stílus választok, és a körül építünk majd az ételeket, és akár az eveszközöket, és a dizájnt is. Szóval szerintem az autentikusak az nagyon komplex, és egy ételről nehezen lehet elmondani, hogy hol ad a pont, amitől, ahol onnantól autentikus valami, vagy onnantól nem az. Szóval nagyon komplex.
Itt Magyarországon a kínai étterek, mert ugye a legtöbben az ilyen kínai büfékben találkoztak, amik így a 90-es végén terjedtek el itt, és ez például, erről már sokan mondták, és te is biztos el tudod mondani, hogy ez például nem nagyon volt, ezeknek az ízvilága nem nagyon tekinthető autentikusnak. Ennek mi volt az oka?
Szerintem ennek nagyon egyszerű az oka. A 90-es években, amikor volt a nagy gyors büfés berobbanás, akkor nyilván az akkori kínai közösség azért szerettek volna nyitni éttermeket, hogy pénzt keressenek. És minél olcsóbban, abba hittek, hogy minél olcsóbb az étel, annál több ember tud bevonzani. És ebből adódóan a kínai fűszerek, szójaszósz, stb. Abban az időben még nagyon drága volt, és akkor ezeket a recepteket sajnos akkor meg lehet változtatni. És ezeket a fűszereket elkezdték helyettesíteni a helyi alapanyagokkal. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az édes csípős szósz Kínában nagyon sokáig, nagyon 10-12 fűszerből készítik, fermentálják, utána összekeverik, várják, nagyon sokáig készül, és sok olyan alapanyagból, ami drága lehet. Itthon azt csinálták, hogy megnézték, mi van a piacon, kiválasztottak az erős pistát és a baraszlekvárt, összekeverték, és hasonló íze lett, mint a édes csilis szósznak, és akkor ez lett a gyors büfés édes csilis szósz. Szóval, ha megnézzük, ha ebből szempontból vizsgáljuk, igazából ez egy magyar étel, mert hogy sok köze nincsen a kínaihoz, inkább egy kínai ételnek a magyar imitálása.
És ennek a büfé kultúrának, ami ilyen szempontból tényleg akkor az olcsóságra és a hozzáférhetőségre megy rá, és azért nagyon sokak elképzelését meghatározta nyilván Magyarországon arról, hogy ezt mégiscsak kínai ételnek gondolták. Ez mennyire jelent, akár a mai napig nyúló, akár korábban, szerinted ez jelentette olyan terhet, hogy akkor nehéz ezt egy ilyen minőségi koncepcióba felépíteni, mert hogy az embereknek lenne bármilyen előítélete, vagy ez egyáltalán nem volt, mert tökéletesen el tudják helyezni, hogy oké, ez valami más képvisel alapvetően.
Hát alapvetően fel lett építve egy fake kínai ételkultúra, és az emberekbe, hát és sikerült neki pozícionálniuk egy réteget. Szóval ez a nagyon olcsó és szubjektívan finom étel. Hát ebből kitörni nyilván egy nehézség. De viszont én úgy gondolom, hogy ez még mindig könnyebb, mint ha mi most semmilyen kínai étterem nem lenne a környéken, és mi úgy próbálnánk egy teljesen új terméket.
Tehát mégiscsak egy lépés jelent ahhoz, igen, hogy szokja egy társadalom mondjuk azt, hogy milyen igen. ízvilág van.
Szóval ez inkább egy újratervezés, szóval a nulláról tervezésnél az újratervezés még mindig egy fokkal szerintem könnyebb.
Igen, és hát azért itt is egy idő után olyan 15 éve megjelent többször a Vangmester és hasonló egyre több étterem nyílt itthon is, ami azért már közelebb állt az autentikus kínai étteremhez. És akkor te is úgy látod, hogy ez kialakult az a réteg is, ami azért már úgy nagyjából ismeri, hogy milyen, tehát hogy tudja, hogy nem a gungbao csirke, vagy az édes savanyú csirke, amit az én kínai kifőzdékből lehet kapni, hogy nem ebbe az irányba kell menni.
Igen. Hát alapvetően igazából már a 90-es évek elején is voltak nagy autentikus kínai éttermek. Ezek még apukám 93-ban is csinált egy Tianjini Bao éttermet itt valamelyik kínai negyedbe annó, ami kisebben. Alapvetően mindig is voltak nagyon autentikus kínai terem, csak ezeket...
Azokat nem tudom, ismerted, de amik még a 80-as években nyíltak, a Szechuáni, meg a talán pekingi kacsa, azt hiszem ezek voltak itt az első éttermek, ezekről is.
Nem, én 96-ban jöttem ide előtte. Hát hallottam híreket, de én nem tapasztaltam ezeket. Szóval alapvetően mindig is jelen voltak az autentikus kínai éttermek, csak ezek általában régen mind a helyi kínai közösségnek szólt. Szóval egyáltalán nem voltak nyitottak a helyiek is sem, meg a tulajdonok sem nagyon lőttek arra. Talán nem is tudták, hogy kéne. És nyilván azok a helyi közösség, aki ismerték a kínai közösséget, őket talán elvitték néha. Ezek az étterem a 90-es évek elején, akkor még nem is volt magyar étlap, talán még félve, meg is lepődtek talán egy kicsit, hogyha valaki nem egy kínai megy be, egy ilyen étterembe, szóval ez így indult el. Aztán gondolom egyre nőtt ez a kínai közösség, jöttek ezek a Józsefvárosi piac, meg hasonló nagyobb helyek, ahol már helyi közösség is járt, és gondolom ott is már így vegyítették, kóstolták azokat az éttermeket, és szépen lassan szerintem így elkezdett így nőni.
Utaltál most rá, hogy nem te kezdted a családba akkor a vendéglátást, hanem ez így viszed tovább bizonyos értelemben, meg arra is, hogy hol nőttél fel Kínán belül, de mesélnél egy picit erről, hogy telt a te gyerekkorod, vagy hogy mennyi időt töltöttél Kínába, és aztán Magyarországon, és ez milyen élmény volt neked, ezek a kulturális váltások, ezeket hogy élted meg?
Persze. Hát alapvetően apukám, ő operaénekes akart lenni, szóval őt felvették a Liszt Ferencre a 80-as évek végén. És akkor még, ez még rendszerváltás előtt volt, és ez akkoriban egy nagyon nagy dolog volt. Szóval még alig volt az embereknek útlevele Kínában, és ő így kijöhetett ez a lehetőséggel Magyarországra. Akkor talán még vízummentes volt a két ország. És hát úgy idejött, és akkoriban kezdett el tanulni operaéneket, de hát nem ez lett sajnos a szakmája, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, de ez nem lett a szakmája, elkezdett ő is az akkori, nem tudom, a kínai közösségnek a formájában kereskedni, talán piacokon, meg textilruhákkal, stb., és ő így kezdett el itt a pályafutását. És én meg, én anyukámmal 96-ban jöttem ide, szóval én 10 éves voltam pont akkor, de apukám próbálkozott el az étterem, 93 körül, de azt hiszem nem nagyon sikerült neki, és nem is folytatta ezt a vendéglátást. És akkor én ide 10 évesen, akkor én rögtön egy magyar állami iskolába kezdtem a magyar életemet itt, és igazából én nem nagyon szocializálódtam a helyi kínai közösséggel, hanem rögtön így belecsöppentem a helyi közösségekbe, és szép.
Szüleid szándékosan akarták, hogy így legyen?
Nem, szerintem ez nem volt tudatos számukra, inkább csak nagyon közel volt az iskola, mert pont alattunk volt, ahol laktunk, és akkor az olyan kényelmi szempontból lett. És igazából így szépen lassan, akkor gimnázium, egyetem, és szépen lassan így elkezdtem itt élni, és marketinget tanultam amúgy az IBS-en, szóval abból van nekem szakmám, és én mindig hiányoltam a kínai ételeket. Szóval ami addig nagymamám, meg hasonló tésztalevesek, amit én nagyon szerettem, húsok Kínában voltak, az nagyon, nagyon hiányzott nekem, és én imádtam enni. Nyilván a helyi ételeket is szeretem, de viszont jobb lenne, ha lenne más is. És ezzel a tudattal nyitottam meg a rámenkát annó, az egy tészta leves, ez kb. Nem tudom, így ilyen 10-12 éve lehetett. Hát akkoriban, most már nagyon
ez a Kazinci utcában.
Igen. Most már nagyon elterjedt ez a tészta leves kultúra, de amikor én ezt megcsináltam, akkor még nem nagyon volt népszerű.
Szerintem a Momotáróban lehetett ráment kapni, soha szerintem az volt így az első, hogy a városban, amit így...
Igen, Momotáró, meg a piacon volt pár hely, és akkor én gondoltam, hogy fú, milyen jó lenne, ha tényleg tudnánk minden nap tésztalevest tenni, és így kezdtem a vendéglátást csinálni.
Igen, mert azért 10 éves korára az embernek eléggé kialakul már így, hogy mihez szokott hozzá. Igen. Meg az ízlésvilága, tehát hogy akkor érthető, hogy hiányoznak azok a dolgok, amikhez addig hozzászoktál.
Egyébként akkor ezt, ha már itt tartunk, akkor ezt tegyük tisztába, hogy a ramen az japán, de kínai eredetű étel, vagy... Tehát ez így, mivel ugye nálunk például a kapásból, ugye a Momotáró is inkább egy kínai étteremként pozícionálta magát, és mégis ott lehetett ráment kapni, miközben a ramenről meg azt is lehet tudni, hogy az egy japán étel, hogy itt pontosan mi a helyzet.
Igen. Ha rámennek a kultúráját, meg történelmet nézzük, a történelemben alapvetően azért kínai eredetű étel, de viszont Japánban sokkal nagyobb kultúrája van. Japánok sokkal profiban kezdték ezt a műfajt űzni, és én nagyon tisztelem őket, és mindent, amit belekezdnek, ilyen szuper profira kezdik tökéletesíteni, és nyilván ott sokkal jobb kultúra keletkezett, és sokkal nagyobb neve. Igen, és alapvetően, ha amikor ramenre gondolunk, akkor egy japán levesre szoktunk szerintem egész világon erre gondolni, de viszont az eredete az meg kínai. Alapvetően azt jelenti, hogy kézzel nyújtott tészta. Szóval ez egy kínai szó, és abból lett később a rámen, japán rámen. De minden országban megvan a saját stílusa igazából.
Igen, csak hát aztán nálunk úgy kb. Pont 10 évvel ezelőtt jött a fő, a vietnám fő, ami szintén egy hasonló leves alapú étel, és le is előzte a ramen népszerűségben, és volt egy időszak, amikor egyre másra nyíltak a főéttermek, és a ramen kicsit le is maradt ebben, ugye mondhatjuk?
Igen, pontosan. Hát alapvetően szerintem Magyarországon nagyon nagy a vietnámi közösség. Nem tudom, hogy így a népességhez képest nagyon nagy ittani vietnámi közösség. Hát én úgy gondolom, hogy emiatt is, és hozzáhasonlítva a japán közösséghez, vagy az teljesen más számok vannak, és gondolom a helyi közösség ez nagyon kihasználta ezt a piacot, és alapvetően a főleves is, az nagyon, hát mondhatjuk, hogy egyszerűbb megcsinál, mint a rámen, de egy rámennek a tésztája, esetleg az alapleve, az összes feltét, az sokkal több időt vesz igénybe, aki tényleg profi módon akar megcsinálni. Nyilván főt is. De úgy gondolom, amiben nagy közönség, sokan foglalkoztak vele, és jobban ismerték a magyar piacot, összevegyítették a kettő tudást is, akkor így tudod a főleves így ilyen jól elterjedni.
De egy interjúban a Keve Mártonnal beszéltetek arról is, amikor a trendekről volt szó, hogy vannak ilyen nemzetközi trendek is, amik...
Keve Márton a séf a 101-ben, azt tegyük
igen,
hozzá.
Igen, ezt elfelejtettem mondani. Szóval egy közös interjúban, mikor az ilyen trendekről beszéltetek, és hogy ennek megvannak a veszélyei is, hogy esetleg a felfutásnál valaki rácsatlakozik, és aztán pár év alatt lecseng, akkor pont a főlevest hoztátok egyszer példának, és azt mondtátok, hogy szerintetek erre a kínai tésztalevesre ilyen szempontból valahogy ti tartósabban tudtok építeni egy üzleti, vagy egy étlapot.
Igen, alapvetően a kínai tészta leves, de nagyon, hát most ha elmegyünk Kínában, és akkor elkezdünk nézni a tészta leves kultúráját, ott sokkal-sokkal gazdagabb, bővebb és nagyobb maga a tészta leves kultúra. Valamiért itt Magyarországon nem indult be egyáltalán ez a kínai vonal. Elindult a rámen, a japán vonal, elindult a főleves, a vietnámi vonal, talán még a táj vonal is így kezd. Tomjam leves. De valahogy ez a kínai tészta leves, ez így sehol, talán próbálkoztak ilyen beef noodle, ilyen tájvani helyeken. De amilyen nagy Kínában ez a nagy szelet, ahhoz képest mi indult el, ez az arány, ez így nagyon, nagyon kicsi. És mi ezt akartuk így meglovagolni, ezt a hiányt, és hát egy Marcival beszéltünk, hogy menjünk bele ebbe a tészta-leves kultúrába, vagy kínaiba. Nyilván Kínában is inkább a búzaliszt tészta dominál, és akkor mi azt kezdtük így az étteremnek a lelkévé vált, hogy mindenképpen saját tésztát akartunk csinálni. Szerintem Budapesten nagyon kevés olyan hely van, szerintem egy kezdem meg tudom számolni, hogy saját házi búzalisztes tésztát csinálnak egy ázsiai étteremben. Szóval mi mindenképpen egy ilyen kihívásként és egy ilyen előnyként akartunk ebbe beleszállni, és mivel a kínai tészta leves kultúra az nagyon tág, szóval ott az nem ugyan van rámen, és van főleves, hanem ott van minden városnak, minden
tartománynak
saját tészta-leves szekciója. Szóval mi ebből is úgy gondoltunk, hogy ez egy akkora merítés, hogy mi akár minden héten tudnánk egy új leves bemutatni, úgyhogy egy éven keresztül nem lenne ismétlés.
És akkor gondolom, nem az van, hogy kiválasztatok ebből egyet, hanem éppen ez, hogy ebben a mozgásteret látjátok meg, hogy igazából ti magatok is állandóan újraalkothatjátok. Ebben egyébként mennyire van benne az, vagy miben tudsz esetleg arra példát mondani, hogy mi az, amiben adaptáljátok a helyi ízléshez, akár alapanyagok, akár nem tudom, gondolkodásmód tekintetében?
Igen, itt muszáj volt valamilyen szinten kulturálisan korlátozni ezt a műfajt, mert azért Kínában most mindenféle ételt megesznek, szóval simán van egy halfej rámen, vagy halfej tésztaleves, meg ott van egy belsőség, vastagbél leves, szóval és ha bármelyik tartományban mész, az ilyen húsos, marhahúsos, csirkehúsos, nem hiszem, hogy nagyon találsz a helyi piacon. Szóval nekünk ezt a kulturális különbséget meg kellett lépnünk, mert most ha bevezetünk egy halfejleves, vagy egy nem tudom, disznóbél válogatást, akkor nem valószínűleg, hogy üzletileg sikeresek lennénk. És mi így elkezdtünk kicsit a helyi alapanyagokkal játszani, de viszont a kor fűszerekkel nem nagyon változtattuk. Szóval inkább fogtuk a kínai autentik fűszereket, mint tegyük fel, van egy alapléhez, mondjuk a csillagánistól kezdve, szecsuáni bors, stb. Azokat vegyítettük a helyi feltétekkel. Tegyük fel egy csirkemell, vagy egy rántott hús, vagy csak simán egy zöldségekkel. Szóval mi elkezdünk így játszani, de szépen lassan majd úgy gondoljuk, hogy be fogunk szúrni egy-egy olyan alapanyagot, ami nem biztos, hogy kicsit kitűnik a többiből. Ez is egy kicsit ilyen edukációs jelleg, szépen lassan lehet szerintem a piacot is felvezetni.
A ramenkának aztán azóta vége lett, tehát más, egy új helyet nyitottatok a helyén, de akkor menjünk időrendben, hogy volt a ramenka, és akkor utána lett egy nagy lépés, amikor a 101 bisztrót megnyitottátok 2020 végén, ha jól tudom.
Igen, annyit javítanék, hogy a ramenka még továbbra is van, csak elköltöztek, és eladtam az egész brandet. A srácok továbbra is csinálják, és hát én a ramenka után volt egy magánéleti döntésem, hogy akkori feleségemmel elköltöztünk Kínában. Ott megszületett a gyerekünk, és volt bennem ilyen kicsi ilyen nagyra vágyási álom, hogyha itt Pesten el tudok sikeresen csinálni egy éttermet, akkor egy Kínában egy sokkal nagyobb piacban, akkor miért ne tudnénk. És akkor és egy ilyen vágyálom volt, hogy akkor ott is valamit csinálni. Nagyon, nagyon érdekes módon ott pedig egy európai éttermet csináltam.
Tehát mindig akkor az exotikumnot kell vinni, igen.
Hát igen, kihasználtam ezt a kulturális ismeretet, mert nyilván, ha most Kínában nem tudnék versenyezni egy olyan kínai ételek, amit én igazából nem nagyon tudtam főzni, nincs benne tapasztalatom. És ott ugyanúgy csináltam egy európai éttermet, voltak benne nagyon sok ilyen magyar vonal, akár egy gulyásleves, egy nagyon autentikus gulyásleves pörkölt, de inkább az európai, hogy akár hamburger, salátaszték, ez a tipikus nyugati koncepció. Hát sajnos ez nagyon nagy bukta volt.
Ez melyik városban volt egyébként?
Ez Shanghai mellett volt, Suzhouban. És ez egy nagy, szerintem talán fél évet voltunk nyitva. Szóval igazából a Kína az egy nagyon érdekes hely. Szóval ott például egy nagyon zárt, mondhatni zárt ország, és amikor ott kiviszel neki mondjuk egy szaftos, juicy hús, aminek rózsaszín a belseje, akkor visszaküldik, hogy nem, hogy ez túl juicy, és nyers még, és nem olyan, mint a Mekiben. Szóval ilyen gasztronómiai tudásban még nagyon, hogy mondjam, ilyen visszamaradottan. Szóval inkább ami bejött Amerikából, az etalon, és aki más mert csinálni, az vagy rossz, vagy hülye, vagy nem jó. És sajnos ott újra edukálni az embereket, az nem nagyon lehetett, nem nagyon sikerült nekünk. Úgyhogy én az a lendülettel vissza is jöttem ide, pont ez egy COVID idején alatt, az Kínában elindult a COVID, és akkor pont akkor jött haza még az is a társai Marci is akkor Angliába dolgozott, COVID alatt hazajött. A harmadik társunk Máté, ő pedig Amerikába vállalkozott, és neki is be kellett zárni a ilyen kiszabadulós szobákat csinálta. És akkor igazából mind a hárma itt Budapesten voltunk, állás nélkül, meg munka nélkül, és akkor így itt jöttek, elkezdtünk ötletelni, és így jött az ötlet, hogy nyissunk meg a 101 bisztrót.
De akkor az önbizalmadat nem roppantotta meg egy ilyen vállalkozói kudarc, hogy ott nem, tehát hogy nem jól mérted fel ott a perspektívákat a kínai gasztronómiai nyitottságban?
Igen, abszolút. Hát azért volt egy kis kudarc érzés, de azért nem adtam fel, meg nem önbizalmam azért nem tűnt el.
Igen. És mi volt a 101 neked a célod akkor? Tehát hazajöttél, és akkor mi volt az, ami elsősorban vezérelt téged?
Igen, alapvetően amikor hazajöttem, megvizsgáltam. Szóval én ott kint nagyon sokat voltam, és nekem volt egy étterem, ami nagyon tetszett, hogy egy tájvani bácsi igazából egy csak a saját szórakoztatására nyitott egy helyet, ahol vagy volt kaja, vagy nem volt, vagy részeg volt, vagy nem, és az egész, és nagyon sok embert jár oda, igaz, csak 6 ember fért be az ő termébe, és nekem ez az egész, szóval rájöttem, hogy már Kínában nem csak ételekről szól, hanem tényleg ez a kultúra, hogy ugyanúgy vannak fiatalok, isznak, koktéloznak, esznek, és ez az egész hát vendéglátó kultúra, ez nem jött el majd Budapestre akkor még. Itt inkább csak az ételekről beszéltünk. Szóval nincs az, hogy nyissunk egy kínai bárt, vagy hogy szórakoznak a kínaiak, stb. És én legalábbis ezt szerettem volna kicsit visszaadni, hogy egy kínai teremben nem csak enni lehet, hanem ott inni is lehet, jól társalogni is lehet, ki lehet próbálni új ételeket, és ezt a kulturális élményt akartam volna visszaadni. Szóval ez volt az alapkoncepció.
Igen, nekem ez nagyon tetszett, mikor már elsőre is mondtad ugye az autentikusság kérdése kapcsán, hogy ez nem csak az ízekről, meg az alapanyagokról és magáról az ételről szól, hanem a körülötte levő kultúra az legalább olyan fontos, ha nem fontosabb. És hogy az eddigi tapasztalataid alapján akkor ez sikeresen átültethető, ez a kulturális része is? Vagy ebben milyen kihívásokat, igen, vagy sikereket tapasztaltatok?
Igen, abszolút. Szerinted mi nagyon pozitívan csalódtunk a 101 sikerében, szóval nem gondoltuk, hogy ennyire fognak szeretni. Én úgy gondolom, hogy abszolút egy ilyen nagyon jó időben jutottunk jó helyen, szóval ez a Széll Kálmán téren van a 101 bisztró, nem tudom, emlékszitek-e, hogy annó még nagyon üres volt, aztán szépen lassan.
Igen, ott ugye most mellette van más, ott van a
Pingrumba,
igen, igen, közvetlenül mellette, illetve ott van a...
Most, igen, ott van a Easy, az egy...
Igen, annak mindig változik a neve, igen, de most az Easy, igen.
Szóval ott volt van a Nemde Bar, a Easy, szóval az, van egy bár, van egy ázsiaétterem, van egy közel-keleti Pingrumba, van egy kis diszkó, és ha jól tudom, most nyílik egy ötödik egység is, egy pizzéria, azt hiszem.
És ez hol?
Ez a Easy melletti, uh-huh, azt hiszem, a Easy srácok csinálják. Úgyhogy hirtelen az egész környék, hogy megnyitottunk, mert mi meg a Pingrumban majdnem egy időben nyitottunk, egy talán pár hónapos difivel, és hirtelen...
A Covid kellős közepén.
Igen. Igen. És hirtelen az egész környék így berobban, szóval ez már kicsit ilyen, akár mondhatni, egy kis parti negyed lett az egészből. Van vacsi, van buli, van iszogatás, és én úgy gondolom, nagyon fontos, ha egy környék így több hely együtt, akkor fel tudják nagyon hype-olni egymást. És mi ezt nagyon szerencsésen éltük meg, hogy ez így belecsöppentünk ebbe.
Aztán viszont ugye jött a terjeszkedés, tehát most már a harmadik helyetteket nyitottátok meg.
Igen, igen. Hát megnyitottunk a 101 Tigris. A 101 Tigrisnek alapvetően az is, ez egy olyan koncepció volt, hogy mi, nekünk kellett egy központi konyhát kivennünk, és használtuk a központi konyhát, hogy felfőzzük a bisztrónak, mert nagyon pici a konyha a bisztróban. És nyilván annak volt egy vendégtere. És egy szuterénről beszélünk, 13. kerület kicsi távolibb részén. Mi úgy gondoltunk, hogy egy hasonló koncepció nem tudna működni, mint a bistró, hanem és itt jött ez a tésztaleveses ötlet, hogy akkor ez legyen egy alapkoncepció, hogy a kínai tésztaleves. Nyilván ez árkategóriában, meg pozícionálásban egy teljesen más dolog, és arra gondolom, ez kockázatmentesebb, vagy kisebb kockázattal tudunk ezzel menni. És ez lett a második. A harmadik az pedig, hát jött egy lehetőség, hogy a rámenk a helyére csináljunk valamit. Ez igazából nem egy előre tervezett lehetőség volt, hanem csak így ölünk popottyant, és nekem, mivel személyes kötődésem is volt egy kicsit, ezért belevágtunk. Ez lett a 101 Neo. Szóval ez nagyon érdekes, mivel teljesen feketére festettük az egész éttermet, és ez ennek oda koncepció, hogy inkább kicsit kísérletezőbb és kicsit fúziósabban fogunk ételeket majd ide. Szóval ide elengedtük Marcit, hogy ide bármilyen kreatív kísérletezés el tudsz végezni, ahol a többi helyen nem nagyon tud. Szóval ez a három koncepció.
Ez a laboratórium akkor a 101 birodalomnak, ahogy ugye itt már beszéltünk róla. De valahol beszéltél arról is, hogy terben van egyébként az, hogy egyszerre több ilyen elvívős helyet is megnyissatok. Ez a projekt miről szólna, és hogy áll?
Igen. Még annyit hozzáfűzném, van még egy fél helyünk is,
az oda
pontosan, ez a Vidonóriékkal, a Igen Pizzásokkal együtt vagy ők üzemeltetik, de mi visszük a konyha egy részét. És
az a Cakókerthek a helyén.
Igen, tehát igen. Szóval itt is szerintem nyáron, itt talán megy a legjobban a nyári étkezés. Hát igen, mi alapvetően szóval annó, amikor megfogalmaztuk a 101 bisztrót, akkor mi nekünk elég egy ilyen, hogy mondjam, nagyra törő tervünk volt, és előre vázoltunk egy 5-10 éves tervet. És mi azt akartuk, hogy csináljunk egy igazából mi az első tervünk az, hogy csináljunk egy, reformáljuk meg a kínai gyorsbüféket. Mert hogy ez én már rossz már az üzenet, és már kicsit néha én magam rosszul éreztem, hogy tényleg, hogy a jelenlegi kínai gyorsbüfé stílust kínai ételhez hasonlítják. És nekem volt egy ilyen személyes ilyen célom, feladatom, úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem, és ezért csináltam meg a bisztrót, hogy igazából először egy pozíciót, egy minőséget, egy brandet építsünk, hogy az ember megismerjek minket a minőségről, és szépen lassan akkor lefelé menet elkezdünk akkor egy mainstream-ebb, egy populárisabb gyors étterem láncot építeni. Erre szeretnénk szentelni a következő, szerintem 2-3 évet, hogy megreformáljuk valamilyen szinten a kínai gyorsbüféket, és mi meg akarjuk tartani ezt az olcsóságot, szóval mi azon a pozíciót nem akarunk változtatni, hogy minél több emberhez el tudjon jutni, de viszont az étel minőségen jóval felemelni, meg az autentikusságán, hogy jóval hasonlítson a kultúrához, amit esznek. Ezt szeretnék igazából csinálni.
És ezt hogy lehet kigazdálkodni, hogy ugyanazon az áron, vagy hasonló áron jóval magasabb minőséget kapjanak a vendégek?
Hát ez úgy, hogy igazából már igazából egy konyha technológiával, ami nem helybe készül. Mert az összes, belegondolsz, az összes kínai gyorsbüfé úgy néz ki, mint egy óriási franchise lenne. Mindenki ugyanazt csinálja, de viszont mindenki helybe főz, wokba, olyan technológiákkal, ami drága, munkaigényes, stb. Nem gépesíti senki az éttermét, nem fejleszti. Talán van már egy-két nagyobb brand, akik kezdenek ezzel foglalkozni. Mi ebben tudunk, szóval igazából központosítani az alapanyag készítés, stb. És nyilván mi azt a részt, az is egy, szerintem egy negatív pont a jelenleg kínai gyorsbüfében, hogy nem frissen készülnek az ételek. Szóval az ki vannak rakva, lehet, hogy nem tudom, 5-10 órát is ott állnak a pultban. Mi talán ez az egyetlen különbség, amit megváltoztatnánk. Szóval marad az étel olcsó, marad az étel egyszerű, finom, de viszont frissen készítjük.
De ez hogy fér össze a központi elosztással?
Hát az úgy férne össze, hogy előkészített dolgokat csinálnénk. Húsokat előre marináljuk, előfőzzük, elősütjük, és az étteremben már csak be kell fejezni őket frissre.
És hogy áll ez a projekt? Tehát mikor várható az első nyitás?
Hát erről még nem tudunk sajnos pontos dátumot. Szóval mi először a háttér rendszer szeretnénk felépíteni, és utána az minél gyorsabban megcsinálni.
Tehát, hogy akkor nem egyenként nyitnátok ezeket a helyeket feltétlenül, hanem igen, akár egyszerre jelennétek meg többen.
Hát úgy gondolom, ha az első lehet, hogy sokáig kell várni, de utána nagyon gyorsan tudnánk nyitni. Szóval ez egy ilyen terv lenne.
Az eddigi 101 éttermek, azok a lokációt tekintve mind belvárosi helyeken vannak. Például a Kőbányai piac környékén, ahol ugye a sok kínai étterem, tetszett szabályosan kínai negyed, éttermi negyed nyílt az elmúlt években, arra például nem gondoltatok soha, hogy vagy pedig ez egy szántudatos dolog, hogy inkább itt bent, és elsősorban ez a belvárosi részeket keresitek.
Igen, mi alapvetően a célcsoportunk inkább a helyi közösség. Szóval a kínai, vagy mi úgy gondolom, amit mit csinálunk, azt mondhatjuk, hogy szóval mi igyekszünk autentikus lenni, de azért az nem az a 100%-os autentikus, amit egy kínai, nem tudom, nagymama főz a kínai negyedben. Szóval mi azért ez egy nagyobb verseny lenne üzleti szempontból is, hogy oda elkezdi csinálni, de amúgy felmerült egy csomó más ötlet, hogy akár egy hotpot éttermet, vagy akár egy valami olyan szubkulturális éttermet csinálni, egy barbecue-t, vagy kínai barbecue-t, stb. Szóval ez, még nem dobtuk el ezt az ötletet, de viszont szerintem itt a belvárosban sokkal hiányosabb, inkább ennek a meg könnyebb talán üzletileg beledobnunk magunkat.
A már sokat emlegetett kínai büfék tulajdonosaival, vagy az asztvivőkkel, amúgy neked van bármi ilyen kapcsolatod, vagy beszélgettetek valaha erről, hogy hogyan, tehát ők hogyan látják, meg hogyan alakult ki ez az egész, és mondjuk akár azt, hogy nektek ilyen terveitek vannak, hogy ezt ők, ez akkor rájuk nézve fenyegető-e?
Nem, még abszolút nem volt ilyen beszélgetés senkivel. Nyilván van pár ismerősöm, aki régebben csinálta kínai gyorsbüféket, de igazából mi is csak tervezünk ezeket, még nem nagyon mondtuk senkinek, talán most itt beszélek róla először, hogy milyen terveink vannak. Hát remélem még össze fog jönni, szóval azért is okozkodtunk ezekről beszélni, mert azért ez nagyon kezdetleges fázisban ezek a dolgoknak a tervezése. Úgyhogy, és igazából most mindenkinek van családja, otthon, gyerekei, szóval nem tudunk így 200%-os ütembe haladni.
Meg hát ott vannak a meglévő helyeitek, amit gondolom elég sok melót adnak. Ez meg olyan projektnek hangzik kellően nagyszabásúnak ahhoz, hogy elég alapos előkészítést kíván, igen, gondolom, mert a rizikója is nagy, hogyha, igen, ez beindul.
Pontosan, szóval ez inkább tényleg Budapest szerintem már ismerik a kínai ételeket, de nekünk tényleg az a 5-10 éves célunk, hogy egész Magyarországon kicsit megreformáljuk ezt a dolgot, nem csak Budapesten.
És erre már van is konkrét terv, hogy vidéki városban terjeszkednétek tovább, vagy az még kicsit odébb?
Nem, az még egy 5-10 éves terv.
Ez vízió. Igen. Ahogy mondtad, hogy fontosak a víziók, igen, a vállalkozás építésben is.
Igen. Most egyébként visszagonyolva magára a 101 bisztróra, ott például azt nem is tudom, hogy van olyan étel, és mennyi, ami kezdettől fogva ott van az étlapon, mert ugye ott az a koncepció, hogy így időszakonként cserélődik az étlap, de azért egy-két étel mindig marad. Van olyan, ami kezdettől fogva megmaradt?
Persze, természetesen. Hát nálunk a 101 bisztró menü az 100%-osan a Marci tervezi, előkészíti. Hát van nagyon népszerű ételeink, mint a például a sopa csirke, a
rántott patlizsán.
Igen, a szembély patlizsán, meg talán a szezám pasztás spenót. Ezek annyira klasszikus ételek, hogy mondhatni minden asztalom ott van mindig. És ha ezeket levennénk, akkor általában így elég nagy felháborodást szoktunk okozni vele, úgyhogy ezek a klasszikus ételeket mindig meghagyjuk, és akkor egy ilyen 50-60%-ban lecseréljük azokat az ételeket, ami igazából vagy kiment a szezonból, és drága az alapanyag, vagy nincs friss alapanyag, vagy esetleg az emberek nem nagyon kedvelik.
Nagyon szépen köszönjük akkor Lóbolyennek, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk, és hát akkor kíváncsian várjuk majd a következő 4-5 évben, hogy hogyan alakulnak a 101 dolgok tovább. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket ezúttal is. Ne felejtsetek el regisztrálni a 24.hu-ra, és a Filéző Podcast adásait pedig megtalálhatjátok az oldalunkon, illetve bármelyik streaming platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!